Miért a kalvinizmus hatott Magyarországon, és nem a lutheri reformáció?
Maga a protestantizmusnak, vagy a reformációnak a gondolata jó részt a felvidék, illetve erdélyi német városokon keresztül érkezett meg Magyarországra. Talán abban látjuk a hatásoknak a különbségét, hogy mikor megérkeznek Calvinnak a gondolatai a reformáció második nemzedékében, a 16. század közepén, Magyarországot elesett állapotban találják ezek a gondolatok, de átütő erővel érkeznek, vigasztalás van a Calvin gondolataiban, és eltérően a lutheri reformációtól, ahol a reformáció nagyügyét a fejedelmek, a királyok, az uralkodók döntik el, gondoljunk például Svédországra, Dániára, vagy a német fejedelemségekre. A calvini gondolat alapvetően azt sugallja, hogy a helyben lévő közösségeknek, tehát egy városnak, egy városvezetésnek, vagy egy községben, a község lakóinak kell ezekről a kérdésekről dönteni, és az anarchikus állapotban lévő 16. századi Magyarországon, amikor kellett dönteni, hát hol volt a király, nem volt király. A török ezt nem döntött el a magyar emberek helyett, így ez mindenképpen kézre esett, és talán utoljára azt lehetne még mondani, hogy a calvini szemléletmód, vagy a calvini etika lényegesen nagyobb aktivitásra ösztönzi azt, aki ezt követi, kevesebb benne a szemlélődés, több benne az aktivitás, és talán úgy tűnik, hogy mi magyarok, akik pedig állítólag ráérősek vagyunk, ráérünk arra még. Egy szerencsés találkozásban elfogadták Calvinnak ezeket az impulzusait.
Hol van a calvini tanításban az, amit köszönhetünk magyarok, hogy a németesítő törekvések mellett ennyire megmaradhatott a magyar nyelv és a magyar kultúra? Hol van tehát a nemzeti eszme a kalvinizmusban?
Érdekes és paradox módon pontosan ugyanabban, mint Luthernél is egyébként, minden reformátornak alapvető eszménye volt, hogy a Bibliát, a Szentírást, tehát a kereszténység vallásos alapszövegét anyanyelvre kell lefordítani. Nyilvánvaló, hogy akár a német területek németjei, vagy a Magyarországon élő németek számára ez meg is oldódott a Luther Biblia fordításával, de Calvinnak a francia nyelvre való Biblia fordítással a magyarok problémája nem oldódott meg, de ott volt a gondolat, ott volt az impulzus, és ez nagyon erős volt Calvinnál, hogy a vallási életnek, az Isten dicsőítésnek anyanyelven kell történnie. Ez abban a 16. században, amikor korán sem úgy tekintett önmagára egy nemzet, ahogyan a 20. század után tekint, hiszen a nemzetállam eszménye az egy 19. századi gondolat, felmérhetetlen mértékben hozzájárult a nemzeti identitáshoz, a nemzeti kultúra felvirágzásához. Illyés Gyula híres versére tudunk csak utalni, amit a genfi reformáció emlékműre írt, hogy hiszed-e, ha nincs Calvin, hogy lenne Magyarország, és akkor azt feleli, hogy nem hiszem. Tehát ha megfordítjuk, akkor ez azt jelenti, hogy Calvin nélkül, Calvin impulzusai nélkül minden bizonnyal nem úgy nézne ki ma a magyarság, ahogy kinéz.
És hát az egyetem, ahol ülünk, annak a névadója nélkül pedig nem lenne ez a magyar nyelv.
Így van valóban, Károly Gáspárnak köszönhetjük a teljes Biblia fordítást, ez fontos hangsúlyozni, hiszen ő előtte már többen nekifogtak, nekivágtak, és bizonyos szakaszokat a Bibliában lefordítottak, például Szilveszter János az Új Szövetséget, de a teljes Bibliát azt valóban neki köszönhetjük, ezért is vette föl a Református Egyetem hálás visszaemlékezéssel a Károly Gáspár nevet.
Nem egyszerűen egy fél évezredes évforduló Calvin János születésnapja, hanem egy eleven tanítás, nagyon sok üzenete van a mának, és számomra meglepő volt az ön előadásából két fogalom, amelyről azt hittem, hogy ez a 20. század vég és 21. század előnek a divatszava, a fenntartható fejlődés és a szubszidiaritás elve, és akkor kiderül, hogy ez ott volt már Calvinnál?
Igen, természetesen nem ezek a kategóriák, de amikor például Calvin arról beszél, hogy a világ mindenség, az univerzum és benne a földgolyó, amin mi élünk, ez Istennek a folyamatos, szüntelen megújuló gondviselésében van, és ebben Isten az embernek egy minősített szerepet adott. Nem abba adott az embernek minősített szerepet, hogy ezt kirabolja, kizsákmányolja, megsemmisítse, aztán beüljön egy rakétába, és elmenjen valahol nem tudjuk hova, hanem hogy ezt a szépségébe, méltóságába megőrizze, mert a teremtett világ az Istennek a dicsőségét tükrözi, ott ezt a gondolatot már megtaláljuk. A szubszidiaritás elve pedig a calvini típusú reformációnak az élő elve volt. Ott kell a dolgokat eldönteni, ahol a döntések érvényre jutnak. Tehát Calvin óvott mindenkit attól, hogy valahol egy távoli birodalom központjába döntsenek egy adott község útfelújításáról. Ezt ő nonsensnek tartotta. Az embereknek ott kell látni a problémát, ott kell dönteni, ott kell ezzel a felelősséget hordozni. Az ünneplésről pedig csak annyit, hogy hát tulajdonképpen nem is tudnánk koszorút tenni Calvin sírjára, mert meghagyása szerint őt jeltelen sírba temették el, ő így rendelkezett. Ő azokat a gondolatokat, meglátásokat tartotta fontosnak, önmagánál fontosabbnak tartotta, amiket Istennek a kinyilatkoztatásából felismert. Úgy méltó őt ünnepelni, hogyha engedjük, hogy ezek a hatások érvényre jussanak az életünkben.
A calvini eszméből és a protestantizmusból talán a legelevenebb, amit a 20. század értelmisége őriz, az a bizonyos protestáns etika, Max Weberi tanítás, és hát mindennek, ami a gyakorlati életben ma úgy tűnik, hogy nem annyira divat, a rend, a polgári tisztesség, a takarékosság, a szorgos munkálkodás, a fegyelem.
Igen, Max Weber, amikor ezeket a meglátásait, elemzéseit leírja, megjegyző is, ezt érdekes, hogy nem nagyon szokták idézni sem a szociológusok, sem a kapitalizmus elemzők, hogy bizony a 18. század végére, 19. század elejére már sokat panaszkodnak az akkori kortársak, hogy ezek a szép eszmények elfajzottak, már rég nem az történik, amit Calvin gondolt, már rég nem úgy megy a világ, hogy a 17. századi puritánok éltek, a 19. századra beköszönt a szabadversenyes vadkapitalizmus, és most mi itt a 21. század elején magyarok, akik a rendszerváltáskor azt kaptuk és azt hallottuk, hogy nincs alternatíva, vagy államszocializmus van, vagy szabadversenyes kapitalizmus van. Talán jó lenne, ha egy kicsit visszatérnénk a puritánoknak és Calvinnak a gondolataihoz, hogy dehogy is nincsen alternatíva, dehogy is nincsen más. Ez egy hamis tételezés volt, aminek okán ugye ma Magyarországon sokan visszasírják az államszocializmust, amitől Isten óvjon meg mindenkit. Mások meg azt mondják, hogy hát most van ugyan egy nagyon mély gazdasági, globális pénzpiaci válság, de majd csak túl leszünk rajta. És hát persze ebbe milliók és milliók belenyomorodnak, és nincs választás. Nos, a reformáció és a calvini gondolat éppen arról győz meg bennünket, hogy dehogy nincs, van szolidaritás, van méltányosság, van igazságosság, van tisztességesség, van becsület, és ezek nem az erénytani könyvek függelékébe való leírások, hanem az életünket mozgató, meghatározó, egybetartó dolgok. Talán a hasonlattal lehetne élni. A négy fő erény, az igazságosság, a megfontoltság, a szeretet és a bátorság, és meg a sok alerény, az mind olyan, mint egy gépjárműnek a futóműve és a kerekei. Hát ha ilyen nincs, hiába töltünk benzint a tankba, hiába teszünk be luxusülést, hiába szereljük föl mindenféle extrával az autót, lehet egy autó full extrás, ha nincsen kereke, nem megy sehova. Most úgy érzem, egy kicsit ilyen világban élünk, hogy full extrás autókba ülünk, és egy tapottat se jutunk előre.
És ezek az elvek, amelyeket Calvin megfogalmazott, ezek akkor a valóságba bekerültek, vagy ez megmaradt eszmének? Vagy?
Természetesen nem teljes körön és maradéktalanul, de mindenképpen, hiszen a genfi nagy tanácsnak a tanácskozási jegyzőkönyvei fönnmaradtak, és nyomon követhető Calvinnak a működése folytán, hogy milyen viták, harcok, összeütközések, nehézségek és drámák árán is, de Genfi nagytanács fokról fokra érvényre juttatta ezeket a szempontokat, egészen konkrét városigazgatási, politikai, pénzpolitikai, gazdasági, oktatáspolitikai és mindenféle döntéseiben. Talán az egyik érdekes és különös hatás, ami kicsit későbbi, a 17. század elején az egyik nagy magyar utazó, Sepsi Csombor Márton Németalföldre, mai Hollandiába kijutva, csodálkozva jegyzi meg a naplójában, hogy érdekes, hogy ezekben a városokban nem látok koldust az utcán, nem látok szegény embert, ugyanakkor sok ispotályt látok, kórházat és menhelyet. Érdekes, hogy ezekben a városokban senki nem élhet vissza azzal a helyzettel, hogy vannak szegények, de még érdekesebb, hogy a város polgárai a vagyonukból, az adójukból, az önkéntes felajánlásokból odaállnak a szegény, a rászorult és az elesett mellé, és segítik és támogatják. Ez már bizony a kálvini gondolatoknak az egyik szép gyümölcse.